Sokat gondolkodva, körülnézve, vívódva, a látottakon, hallottakon, tapasztaltakon, erre jutott, hogy ugye Isten teremtette az embert igaznak, és az itt szereplő szó azt jelenti, hogy őszinte, egyenes, becsületes, ők pedig kerestek sok kigondolást. Hát mondhatjuk azt, hogy már azonnal a bűneset utáni első megnyilvánulásai az embernek ezt mutatták. Ugye magyarázkodás, mentségkeresés, vádolás, védekezés, utána a levélruha, mindez egy kigondolás a megoldásra vonatkozóan. Egy olyan kigondolás, aminél Isten egy jobb elgondolással állt utána elő, egy váltságdíjat talált ahhoz, hogy lefizesse az ember bűne általi adósságot, és hogy az embert egy hosszú, bonyolult, tekervényes úton, de visszavezesse önmagához, és hogy végül szerkesszen egymással, önmagával és a mennyel mindeneket. Tehát teremtette az embert egykor igaznak, őszintének, egyenesnek, becsületesnek, de az ember letért az első bukás nyomán erről az útról, és keresett, és azóta is keres sok-sok kigondolást. Azt mondhatjuk, hogy ez minden korban megfigyelhető, és a Biblia rengeteg története erről tesz tanúbizonyságot. Minden korban így volt ez. De ha ma körülnézünk, azt hiszem, hogy ma látjuk ezt a legjobban. Ma egy ilyen világban élünk, egy kigondolásokkal teli világban. Át meg át van szőve hamissággal, megtévesztő dolgokkal. Ha csak a reklámokra gondolunk, hazugságok, ámítások, manipulációk világában élünk. Mondhatjuk azt, hogy szövevényes és átláthatatlan, és szinte ellenállhatatlan. Biztos támpont és biztos útjelző nélkül szinte átláthatatlan és ellenállhatatlan. És ehhez járul még hozzá, amit a végidőről olvasunk, a végidőre vonatkozóan van ugye kijelentve az, hogy mindez csak egyre tovább fog fokozódni, hogy fújni fog a tanításnak mindenféle szele. Tehát tanításbeli és eszmebeli zűrzavar lesz. Minden azt célozza, hogy zűrzavart okozzon, megzavarjon a gonosz vele, eltéveítsen és hogy letérítsen a keskeny útról. Minden több ezer éves tapasztalatát latba veti, tudva, hogy már csak kevés ideje van. Így olvassuk a Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezet, 13. versében, hogy a gonosz emberek pedig, és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. Tehát vannak olyan eszközei, akik szándékkal viszik véghez az akaratát, gonosz emberek pedig és az ámítók növekedvén a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén viszik véghez a szándékát. De mit tanácsol? Azt mondja, de te maradj meg azokban, amiket tanultál. Ez egy előrehaladó, fokozódó folyamat. Azt mondja, hogy növekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál. Megmaradni, nem kibillenni. Ugye használ egy ilyen képet is a Biblia, hogy szélingadt a nátszál. Ugye, szinte magunk elé tudunk képzelni egy nátszálat, amit a szél kibillent, megmozdít. Mert a szél fújni fog, a tanításnak mindenféle szele is fújni fog. Sőt, Jézus szavai szerint nem akármilyen szél fog fújni, hanem jönni fog a vihar. Fújni fognak a szelek, beleütköznek a házba. Ezeket a fogalmakat, képeket, jelképeket használja az ige. Tehát a szél fújni fog. A szél nem fog leállni, nem fog gyengülni, csak erősödni fog. Ezek a külső hatások csak erősödni és növekedni fognak, ahogy itt is olvastuk, hogy növekedni fognak rosszaságban. A cél, hogy eltéveítsenek és hogy eltévejedjenek. Azt tanácsolja, hogy de te maradj meg azokban, amiket tanultál. És ehhez kapcsolja azt a sokat idézett igét, a 16. verstől, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. A teljes írás Istentől lehelt. Ez van a pontosan ez van a szövegben, az eredeti szövegben. Tehát közvetlenül Istentől származik, Isten szájából, lényéből fakad, Istentől lehelt. És hasznos. Mindenkorban az volt minden ember számára, ha valamikor igazán és létfontosságú, és ténylegesen a napi megmaradásunkat célozza, segíti, és hogy el ne tévejítsenek bennünket a különböző hatások, akkor az most van, ha valamikor, akkor most igazán hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, és hozzáfűzi a végcélt, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Nézzük meg a két ellentétes irányt. Minden eszközt latba vet a gonosz, fújni fog a tanítás minden szele, fokozódni fog, növekedni fognak a rosszaságban, az ámítások és az ámítók befolyása. Ennek ellenére Isten is megadja a segítséget, és fokozni fogja a pozitív irányú hatásokat. Nem téríti ki semmiféle külső hatás azt az embert a helyes irányból, aki elfogadja ezt a segítséget. Mert a végcél továbbra is, a végső időkben is az, ami volt mindig is, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát minden Istentől kapott tanításnak, ha teret adunk a lelkünkben, életünkben, ha összhangban vagyunk a megismert igazsággal, a fejlődés, amint tudjuk, a fejlődés minden fokán lehet tökéletes az ember, ilyen értelemben. Valakik azért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, hogy olvassuk az igében. Mi tehát az egyetlen biztos pont? Ebben a mindenkorban, de ebben a korban, a mi korunkban különösen és kiváltképpen, ebben nagy bizonytalanságban, zűrzavarban, káoszban, ami egyre csak fokozódni fog, mi a téveigés egyetlen biztos ellenszere, mire kell figyelnünk, mi a menedék. Jézus is megfogalmazta ezt. A mai szombatiskolánkban volt egy kifejezés, Mózes, a Mózes vezette népre vonatkozóan, az ószövetségi népre vonatkozóan a pusztában, hogy mindig tévelyegnek szívükben. Tévelyegnek, ugye? Tévelyegnek. A tévelygés. És mit mondott Jézus? Máté 22-29. Tévelyegtek, mert... Miért? Mert nem ismeritek az írásokat, sem Istennek hatalmát. Nem ismerték az írásokat? Hát azt idézték, mondhatni, lépten nyomon. Nem helyesen. Lehet betű szerint ismerni, nem hozzá kapcsolni Isten hatalmát, és nem hittel ismerni, csak betű szerint. Az a holt ismeret. Az nem gyümölcsöző. Tehát tévelygéshez vezethet olyan igeismeret, amely csak a betű szintjén reked meg. A lényeg nem jut el az ember szívéhez. Nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. De az írás megismerése, ez a döntő, de az igazi, a szemlélet módja, az isteni lelkületre való ráhangolódás. De Isten a szeretet, ha egy szóval akarjuk összefoglalni. Mondhatunk sok mindent, de ez a lényeg, ez a tömény eszenciája, hogy így mondhatnám. Hogyha ez a lényeg, akkor erre vonatkozóan kell megértenünk az ige minden egyes tanítását. Ez van elrejtve benne, ezt kell föltárni, ez a lényeg. Hogy hogyan lehet megismerni, nem csak szöveghűen, hanem a belső összefüggések tekintetében. És az ige önmagát magyarázza. Egyik ige homályosnak tűnő pontját egy másik ige világítja meg. Nincs szükség külső fényforrásra, mert maga az ige a fényforrás. Ugye a szövétnek, ahogy az ige fogalmaz önmagával kapcsolatban. Milyen érdekes, tehát nincs külső fényforrásra szükség. Maga az ige a fényforrás, a feltárandó terület is, és a megvilágításhoz szükséges fényforrás is maga az ige. Egyik ige így magyarázza a másikat. Így világítja meg az összefüggéseket, vagy egyes igéknek a homályosnak tűnő pontjait. Tehát ismerni, megismerni. Hadd említsem meg, bár most itt azt hiszem, hogy látható, hogy milyen korosztály vagyunk jelen, de gyermekek, unokák vesznek azért körül bennünket. Nagyon fontos, hogy az ige a fejünkben, szívünkben is legyen. Tehát nagyon fontos minél kisebb korban gyermekeket megismertetni az igével. Nem az igéről tanítani, hanem az igét magát. Mert az ige élő és ható. Az munkálkodik abban, aki befogadta. Nem holt ismereteket, számokat csupán, minden ismeret fontos és hasznos valamilyen szintig az igéről, de maga az ige az élő és ható, az Isten beszéde. Ha lehet, nem magoltatva nyilván, hanem valamilyen hétköznapi, a gyermekek figyelmét megragadó eseményhez, jelenséghez, látnivalóhoz, hallható dologhoz kapcsolva, ha lehet, minél több igét, rövid, frappáns, kifejező igéket jó megtanítani. Kisgyerekkorban, amikor még nagyon fogékony az elme, amikor még nagyon könnyen megragadnak dolgok. Ugye, amit megtanul egy gyermek, még idős korában sem felejti, még az igében is van erre vonatkozó egy kijelentés, de számtalan szó tapasztalhatjuk azt ismerőseink körében is, hogy időskorban már az új dolgot nehezen sajátítja el az ember, nehezebben memorizálja, de a gyerekkorban megtanult dolgok azok visszajönnek. Én is ismerek olyat, aki azt, hogy 5 perccel ezelőtt mit csinált, már azt sokszor elfelejti, de fejből elmond verseket. Igaz, nem biblia verseket, mert akkor még őt nem tanították, de verseket, Petőfi Sándor, meg mások verseit. Hát használjuk ezt a jó adottságot jó célra, gyermekek, unokák esetében, hogy a kis fogékony, nyitott értelmükben minél több éltető igét csepegtetni. Az ige magva, ami ott sokáig szunnyadhat esetleg, de valami, főleg, hogyha valamihez kötöttük, azt látva újból eszébe juthat. Nem is tudjuk, hogy micsoda hasznos munkát végez el az ember, amikor ezt megteszi. Ki tudja, hogy milyen szükséges helyzetben fog az előjönni, az élő és ható ige, ahogy mi magunk is tapasztaljuk, hogy az ismert igét Isten előhozhatja az emlékezetünkben, ugye? De csak az ismert igét, amit már valamikor hallottunk vagy olvastunk. Eszünkbe juttatja egy helyzethez kapcsolva, egy kísértési helyzetben, egy tanácstalanságban, egy csüggedésben. Ugye, hogy mennyire így van ez? Előhozza is, és szól hozzánk általa. Így olvassuk a példabeszédek könyve 6. fejezetében az igét a 21. verstől kezdődően. Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba. Valahova mész, vezérel téged. Mikor alszol, őriz téged. Mikor felserkensz, beszélget veled. Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések. Ilyen érdekes, ahogy megfogalmazza, hogy kösd a szívedre, fűzd a nyakadba, valahova mész, vezérel téged. Ha valamikor, akkor a mostani korban nagyon nagy szükség van arra, hogy vezéreljen bennünket valami. Valami biztos támpontot találjunk, eligazodást. A különböző helyzetekben, a sokszor egymásnak ellentmondani látszó hírek tömegében, mikor szinte káoszban érzi az ember magát, azt mondja, valahova mész, vezérel téged. Mikor alszol, őriz téged. Mikor felsárkensz, beszélget veled. Talán ez a legmeghatóbb, vagy megindítóbb, nem tudom, biztos, hogy tapasztaltuk mindannyian, mikor úgy, ki nem mondott dolog van, a kérdés van a lelkünkben, hogy mondja az ige, hogy még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt. Valami foglalkoztat, és eszünkbe jut egy ige, ami pont odaillik, pont arra válaszol, pont arra a ki nem mondott vívódásra, kérdésre, nyugtalanságra, vagy bármire beszélget. Szó szerint lehet Istennel beszélgetni. Igaz, hogy hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és ember nem láthatja jelenleg élve, személyesen, szemtől szemben, de az ige által itt van, mellettünk, közöttünk, bennünk, a lelkünkben. Beszélget veled, ahogy mondja. Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések. Azt se felejtsük el, hogy ezt is mondja Jézus a végső nehézségekre vonatkozóan. Olyan szintig eszünkbe juttathat igéket, hogy a legvégső nehézségekre vonatkozóan azt mondja, hogy ne tervezgessük, hogy majd adott helyzetben, hogyan, milyen megfogalmazásban fogjuk a hitpontokat megvédeni, vagy mások elé tárni, amikor már kiéleződik a helyzet, vagy amikor bíróságok elé visznek titeket, mondja Jézus, ne tökéljétek el a szívetekben, mert mit mondotok. Annyira változó lehet egy helyzet, nem lehet ezt előre elgondolni. Azt mondja, mit ígér? Megadatik néktek abban az órában. Megadatik. A Szentlélek által, a már ismert igék által. Eszünkbe juttathatja, de csak mit? Amit ismerünk. Ami ott van a lelkünkben, elménkben, biztos ismeretként, biztos tudásként. Tehát azt mondja, hogy ő vezérel bennünket, hogy szövétnek az ige, beszélget vele általa velünk, és hogy megadatik nekünk abban az órában, amikor éppen szükség van rá. És még egy dolgot mond, azt, hogy az ige élő és ható. Elhat a mi lelkünk, lényünk, értelmünk legrejtettebb zugáig is, formál, metsz alakít bennünket. Tapasztalatból kell ezt ismerni. Tapasztalatból ismerni. Mi a tévegés ellenszere tehát? Milyen módon olvassuk az igét? Hadd olvassak fel egy néhány sort erre vonatkozóan, pont abból a könyvünkből, amit most tanulmányozunk hétről hétre, a Nagy Küzdelem című könyvből, hogy hogyan is tegyük, mi az, ami gyümölcsöző. Azt mondja, amikor a Szentírást kutatjuk, összpontosítsuk rá minden figyelmünket, és igyekezzünk megérteni, amennyire csak lehetséges, Isten mélységes dolgait halandó embernek. De ne felejtsük el, hogy az igazi tanulót a gyermek formálhatósága és alázatossága jellemzi. A szentírási problémákat nem lehet a filozofikus problémák leküzdéséhez alkalmazott módszerekkel megoldani. A Biblia kutatásához nem szabad azzal a magabiztossággal fogni, ahogy sokan a tudományos kérdéseket vizsgálják, hanem imádkozva, Istenre támaszkodva, akaratának megismerésére igazán vágyakozva. Alázatos és tanulékony lelkülettel kell a nagy vagyoktól tanulnunk, nehogy a gonosz angyalok elhomályosítsák értelmünket, és szívünket keményé, érzéketlenné tegyék az igazság iránt. Megrendítő ez a vége is, hogy lehetséges, ha úgy állunk hozzá, ugye van egy, ezt a mondatot is ismerjük, amely ige nem lágyít, az megkeményít. Amellyel szemben fenntartásunk van, vagy elzárkózunk, vagy valami rejtett zugába akar a lelkünknek bevilágítani, és azt mi nem szeretnénk megnyitni, amely ige nem lágyít, az megkeményít. Nem az ige maga, az ember keményíti meg magát. De ha Isten nagyobb világosságot küld, nagyobb erőfeszítéssel keményíti meg az ember magát. És elindul egy folyamat, ami tudjuk, hogy hova vezet. Hát, ami a legdöntőbb az, hogy nem ugyanazzal a módszerrel kell olvasnunk, amelyel egyéb tárgyakat kutatjuk, hanem alázatos, tanulékony lelkülettel, gyermeki lelkülettel, mert csak akkor érthetjük meg azt, amit Isten tudomásunkra szeretne hozni. Még egy másik fontos sort, egyetlen sort szeretnék csak idézni belőle, aminek mindig legyünk a tudatában. Azt hiszem, hogy soha egyetlen percre sem felejthetjük el. Sátán által megigézett területen élünk. Az egész terület, az egész földi élet mindig a sarkunkban van, és mindig megpróbálja a gondolatainkat más irányba terelni, kisiklatni, rossz irányba futtatni. Akkor is, amikor az igét a kezünkbe vesszük. Hogyan vegyük tehát a kezünkbe? Csak is nagyon komoly imádsággal. Istenem, te, aki ihletted, te irányítsd a gondolataimat, te adj felismeréseket, te óvj meg a félreértésektől, a magabiztosságtól, a tévedéstől. Segíts, nyilatkoztasd meg az értelmemet, hogy a te kinyilatkoztatásod előtt megnyíljon, és befogadhassam, és megérthessem. Azt olvassuk, Isten őrállói, ne aludjatok. Az ellenség résen áll, hogyha tétlenkedtek és elszúnyadtok, lecsapjon rátok, és zsákmányul ejtsen titeket. Megrendítő és megdöbbentő sorok ezek. Azt hiszem, hogy valóban így van, hogy soha nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül, egyetlen kis óvatlan pillanatra sem. Tehát mi a tévegés ellenszere? Az írások és Isten hatalma, ennek az ismerete. Ismerni tapasztalatból. Így olvasom a Péter apostol második levelében, a második levelében, a harmadik fejezetben az igét, a 17. verstől. Így hangzik az ige. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, mindezeket, amit Isten kijelentett, és amit most tapasztalunk, hogy beteljesedik, kezd megvalósulni, hogy olyan korban élünk, amelyben proféták szerettek volna élni, kik várták, hogy a végső események beteljesüljenek, és mi abban a korban élünk, amikor látjuk, hogy egymást követik ezek az események. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek az istentelenek tévejgéseitől, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, neki legyen dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Azt mondja az ige, hogy előre tudjuk ezeket. Isten fia ezért mondta meg, most mondtam meg nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezeket, őrizkedjetek. Nagyon súlyos szót mond itt, őrizkedjetek, vigyázzatok. Őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévegéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek. Az istentelnek itt az elvetemültek szóról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy valami ateista emberek, akik Istent nem ismerik, hát talán nem volt rá módjuk, nem. Itt elvetemültekről van szó. Én azt gondolom az ige alapján, hogy sokkal több elvetemült ember volt a történelem során olyan körökben, ahol nagy világosság volt, de ellenálltak neki, mint olyan körökben, ahol nem volt elég világosság. Nem tudom, értitek ezt? Mert ellenállni a nagy világosságnak azzal arányos mértékű sötétséget eredményez az ember lelkében. Azt mondja tehát, hogy előre tudván ezeket, őrizkedjetek az elvetemültek tévegéseitől, hogy attól nehogy elragadtassunk, és a saját erősségeinkből kiessünk. Itt olyan kifejezés olvasható eredetiben, hogy biztos meggyőződés, szilárd meggyőződés. Tehát, hogy ki ne essünk a biztos meggyőződésünkből, a szilárd meggyőződésünkből. Hát lehet ebből kiesni? Hát ott a szó, hogy biztos meggyőződés, szilárd meggyőződés. Ez a nagy veszély pontosan. A vég idején ez a nagy veszély pontosan. Mert ugye ezt olvassuk, hogy mi a célja a gonosznak? Hogy elhitesse, ha lehetséges, a választottakat is. Ha lehetetlen lenne, lehetetlen nem kísérel meg. megpróbálja gyenge pontjainkat, megpróbálja az óvatlan pillanatokat kihasználni. Minden eshetőséget felhasznál, hogy valamilyen módon valakit a befolyása alá vonjon és kibillentsen. És azt mit tanácsol? Itt egy óvással találkoztunk, most mit tanácsol az ige? Hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Növekedés. Milyen érdekes. Ugye észrevettük most, hogy egybecseng a két kifejezés. A gonoszok is növekednek az eltévejítésbe, olvastuk az előző igében. Ott is növekedés van. Hát legyen itt is növekedés. Ne csak a rossz nőjön a világban. Növekedjen, erősödjön a jó is. Bennünk az ige által létrehozott jó, és a jó befolyása, hatása, képviselete a világban. Ugye erről van itt szó, mind a kettő növekedik és erősödik. És őrizkedni is csak így lehet. Csak így tud bennünket Isten megőrizni, hogyha egy növekedésről van szó. Ellen White azt írja, hogy tekintsünk a természetre. A természetben minden növekedik. Növények, virágok, minden növekedik. Ami nem növekedik, ezt írja szó szerint, az közel van az enyészethez. A stagnálás, ami megáll, az közel van az enyészethez. És miben növekedjünk? Növekedjünk a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Nem csupán a tőle való ismeretben, hanem a róla való, a vele való közösségben. A vele való közösségben, az ő személyes megismerésében. Hadd említsek meg egy esetet, ami talán már mondtam itt egy korábbi alkalommal, de fontosnak tartom megismételni, hogy ugye másút mondja azt Jézus, hogy az én juhaim ismerik az én szómat, idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól. Az ő megismerése, a szavának a megismerése, meg a személyének a megismerése. Ez az egyetlen biztosíték arra, hogy mellette maradunk, és a gonosz nem tud eltéveíteni bennünket, eltéríteni. Amit szeretnék megemlíteni, hogy egy kedves ismerősöm, mondhatom azt is talán, hogy rokonom, egy alkalommal Izraelben járt, és azt tapasztalta ott, hogy egy ilyen juhitató, hosszú vájónál gyülekeznek a nyájak. Tehát egyszerre ért oda két nyáj, nap vége felé szoktak menni az itatóhoz, és egyszerre ért oda a két nyáj, és hát nagyon szomjasak voltak, meleg idő volt, megrohanták, és összekeveredtek. És mondja, hogy hát benne bizony fölmerült a gondolat, hogy mi lesz ebből? Hát hogy fogják kiválogatni a pásztorok a juhokat egyenként? Hát egyik olyan, mint a másik, hogy hogyan lehet? Direkt megállt, és végigvárta, megvárta, míg mindegyik ivott, és hát arra volt kíváncsi, hogy mi lesz ebből? Hogy tudja szétválasztani azt a kavarodást, ami ott kialakult? És az történt, hogy amikor mindegyik befejezte az ivást, akkor megszólaltak a pásztorok, egyik is, másik is. És mondtak valamit, valami szokásos dolgot, amit halva, meg az ő hangszínét halva, külön váltak a juhok. Az a nagy tumultus, kavarodás hihetetlen módon megszűnt, mindegyik ment a saját pásztorához. Ismerték a hangját, a szavát, így van. És minden különösebb erőlködés, számolgatás, húzakodás, az enyém, az a tiéd, nélkül ketté vált az az egy kis tömeg, csapat, és tartott mindegyik a maga pásztorával. Hát ezt elmesélte nekem, mert tényleg őt is nagyon mélyen érintette, és egyből erre az igére gondolt, hogy az én juhaim ismerik az én szómat, és követnek engem, idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól. Ugye? ez a döntő dolog. Elfutni. Itt egész erős szót használ, nem csak, hogy elmennek attól, elfutnak attól, mondja itt Jézus. Elfutni, ez a tanácsa. Elfutni attól, ami a megismert igazságtól eltér. Nem barátkozgatni vele egy kicsit, meg egy kicsit azért belekóstolgatok, próbálgatom, hát ha... Hát én érdekes. Igaz, hogy teljesen eltér az ige tanításától, de hát olyan varázslatosan érdekes, izgalmas, vagy lehetne sokféle jelzőt mondani. Nem, azt mondja, elfutni. Ami az igazságtól eltér, attól elfutni. Hogyan ismerhető fel a hamis hang? Kérdezem, hogyan ismerhető fel a hamis hang? Ugye, hogy csak a tiszta hanghoz viszonyítva. Vagyis, hogy nekünk nem a rosszat kell megismernünk végig, az összes téves, hamis tanítást, hanem mérehatóan, mélyen és igazán az egyetlen tisztát. Mert ha azt mélyen és igazán megismerjük, a lelkünkben él nem csak egy-egy ige, kezdve onnan, hogy egy-egy ige, de az összefüggései, a szemlélete, az isteni lélek, lelkület, ami árad belőle, akkor az attól eltérőt észre fogjuk venni. És taszítani fog. Taszítani fog, és elfutunk tőle. Vissza hőkörünk. Ez nem az. Ez nem az a hang. Vagyis mondhatnánk így is, hogy a normál A hangot kell ahhoz megismerni. Ugye egy kórus vezető is, mielőtt megadja a kezdő hangot, mit szokott tenni? Biztos láttunk ilyet sokszor, hogy mit szokott tenni egy kórus vezető, amikor megadja a kezdő hangot, mielőtt megadja. Ugye megüti a hangvillát, és a füléhez tartja, hogy meghallja, és ennek alapján, hogy meghallja, és felelevenítse, felfrissítse magában. Enélkül ő sem tudja, csak abban az esetben, ha netán abszolút hallása van, nagyon keveseknek adatik meg ez a kiváltság, hogy így mondjam, de lelki értelemben pedig egyikünknek sincs. Lelki értelemben abszolút hallásunk nincsen a bűneset óta. Éppen ezt veszítettük el a bűnesettel, ez a bűn rontása bennünk, a bűn rontása következtében hamissá vált a hallásunk. És ezért kell újból és újból. Hallottam már, hogy hát én elolvastam a Bibliát, miért olvassam el többször? Ez nem ugyanaz, mint egy regény, egy könyv, hogy már elolvastam elejétől végéig, most már félretehetem, már ismerem, tudom, mi van benne. Ez nem, az ige élő és ható, és szükséges, hogy felelevenedjenek bennünk tanítások, és figyeljétek meg, hogy más-más élethelyzetben ugyanaz az ige szakasz is mást fog mondani. Mást fog mondani, mert más kérdések vannak bennünk, más lelkiállapotban vagyunk, és Isten az igén keresztül mást ragyogtat fel előttünk, mint egy sok oldalú csiszolt gyémánt, ami ahogy a fény ráesik, mindig máshol csillan meg. De ez is szegényes hasonlat ahhoz képest, hogy amekkora érték maga az ige. Mindig egy olyan oldala csillan meg, villan meg, világosítja meg a gondolkodásunkat, és tanácsol és vezérel, amire éppen ott az adott helyzetben szükségünk van. Növekedni a megismerésben. Ugye, ami megáll a növekedésben, az közel van az enyészethez. Milyen kifejező ez a mondat. És a Biblia fogalom világában a megismerés az, mint már erről sokszor volt szó, nem csupán valami elméleti megismerést jelent, hanem mit is jelent? Szoros közösséget, azonosulást, egyéválást. Ne felejtsük el, hogy a Bibliánk elején azt olvassuk, hogy is ismeri Ádám az ő feleségét. Ez egy szoros közösséget, életközösséget, azonosulást, egyéválást jelent. Növekedni ismeretben, Isten megismerésében és a kegyelemben, ez nem csupán elméleti ismeretet jelent, hanem azonosulást, ennek nyomán lelki változást, fejlődést, előrehaladást, növekedést. Csak ebből fakad új élet. Csak az ilyen ismeretből fakad új élet. És mondhatjuk azt is, hogy ez őriz meg egyrészt a tévejgéstől, másrészt ez a védelem alapja is a végső nehézségek idején. A téveítéstől is ez óv meg, és a támadástól is. Ugye azt olvassuk a 91. Zsoltárban, A negyedik versében sokat idézett igéz, ne felejtsük el, hogy ezt a zsoltárt alapvetően és elsődlegesen csak összefüggéseiben érdemes olvasni és idézni is. Ez a végső nyomorúság idejére vonatkozik mindenek felett és elsődlegesen. Majd erről beszélhetünk esetleg utána. Viszont hozzá kell tennünk, hogy amikor azt olvassuk itt, hogy szárnyai alatt lészen oltalmad, noha elesnek mellüled ezren, ez nem csak a végső nyomorúság idejére vonatkozik, igen, elsődlegesen arra, a nyomorúság idejére, de az odáig vezető úton is ez a tapasztalat, hogy elesnek mellőled. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Téveszmék, tévtanítások, hamis tanítók által letérnek egyesek az útról. Letérnek. Tévtanítások, hitetések áldozataivá válnak, és azt ígéri, ugye, ahogy mondtuk az előbbi igében, hogy tévegésektől elragadtatva a saját erősségükből kiesnek, a saját biztos, erős meggyőződésükből kiesnek. Igen, lehet kiesni. Igen, ha lehet, a választottakat is el akarja téríteni. De azt mondja, hogy ő oltalmat ígér nekünk, hogyha bennünk maradnak az ő beszédei. Akkor eleshetnek mellőlünk ezren, minket nem tud elejteni a gonosz. Sem fizikálisan, a végső időben, sem pedig a tévtanítások által, a tévejgés ereje által. Ugye ezt olvastuk a Péteri levélben, Péter apostol második levelében, a harmadik fejezet 17. versében. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelnek, vagy elvetemültek, tévejgéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek. És mit tanácsol ehhez az ige? Mit tanácsol még? Így olvassuk a Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezete 22. versében. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Fontos ige ez is, mindent megvizsgáljatok. Ez a megvizsgálás, ez nem azt jelenti, hogy vetünk rá egy pillantást, és akkor úgy gondoljuk, hogy most már akkor ezt ismerjük, ez már biztos. Megpróbáljatok van a szövegben egyébként, ezt szoktuk ugye megvizsgálásnak mondani, fordítani, hogy nehogy valaki számára félreérthető legyen, és nehogy úgy értse valaki, hogy mindent kipróbáljatok. Tehát mindent ki kell próbálni, és akkor majd abból kiderül a számunkra, hogy az jó vagy nem jó. Nem kipróbálást jelent, hanem megpróbálást, megvizsgálást. De az eredeti szó még markánsabban fejezi ki, tehát próba alá vessetek. Mindent megpróbáljatok, ahogy az aranyat megpróbálják. Miért próbálják meg a nemes fémeket, az aranyat miért próbálják meg? Mi a kérdés, mi a tét? Hogy milyen tisztaságú, úgy van? Hogy milyen tisztaságú? Ezen múlik, ettől függ, hogy hány karátos arany végül is. Tehát hogyan vizsgálják meg? Hát ott egy elég komoly próbának vetik alá, akár az ezüstöt, akár az aranyat. Meg lehet kérdezni, ha van olyan ismerősünk. Egyszer én megkérdeztem egy ékszerész ismerősömtől, hogy hogyan tisztítják, hogyan vizsgálják az ezüstöt, aranyat, és ő elmondta. Ez egy elég komoly behatás, hogy megállapítható legyen, hogy milyen tisztaságú az a nemes fém. Ott csak egy nemes fémről van szó. Itt pedig miről? Az üdvösségünkről, az örök életünkről. Akkor mennyire kell megvizsgálnunk mindent? Minden magabiztosságot félretéve. Mert egy hajszálnyi eltérés már letérést jelenthet a jó útról. Gondoljunk csak bele, hogy egyetlen foknyi elmozdítása egy útjelző táblának. Ugye régen volt az főleg, hogy útjelző táblák különböző irányba mutattak, az már akkor nem ugyanoda mutat. Csak a biztos ige ismeret, a Krisztus megismerése és követése, növekedés ismeretben, ez az egyedüli biztonságunk. Azt mondja, mindentől, ami gonosznak látszik, ami csak annak tűnik, attól is őrizkedjetek. Az idegen pásztor hangjától Elfussatok. Ezek erőteljes kifejezések, de még erőteljesebbet mond a római levélben Pál apostol a 12. fejezet 9. versében. Így hangzik, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Iszony. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Azt hiszem, ugye ezek nagyon erőteljesen mutatják azt, hogy mennyire kell magunkat őrizni és távol tartani minden olyan eszmétől, dologtól, ami negatívan befolyásolná a lényünket, gondolkodásunkat. Így olvasom az előző ige 23. versét. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Ezt azért tartom fontosnak, ezt az igét, hogy erősödjünk egy kicsit meg abban a tudatban, hogy noha rengeteg tévtanítás, téveítés, és még sokkal nagyobb káosz lesz, mint ami most van. Ez növekedik, ahogy az ige mondja. De mégsem vagyunk védelem nélkül kiszolgáltatottak, mert Isten képes bennünket megőrizni. Azt mondja, hogy ha ő megszentelhet bennünket mindenestől, megszentelhet, külön választhat a magának, ami egész valónkat, mind lelkünket, mind testünket, akkor fedhetetlenül megőrizheti, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Azt mondja, hogy hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Aki elkezdte bennünk ezt a jó dolgot, ő be is fejezi a Krisztus Jézus napjára. És tényleg elmondhatjuk, ugye, hogy a Pál apostol mondja az igében, hogy meg vagyok győződve arról, hogy sem magasság, sem mélység, most lerövidítve mondom, semmi más teremtmény el nem választhat bennünket Krisztus szerelmétől. Ha mi ragaszkodunk hozzá, ha mi elfutunk a rossztól, ha mi mindent megvizsgálunk, ha mi iszonyodunk attól, ami gonosznak, rossznak látszik. És ha ez valóban így van, akkor fújhatnak a szelek, jöhet az árvíz, ugye? Mert fújni fognak a szelek, a tanítás minden szele is, és a természet megindulása is fog következni, különböző katasztrófák és egyebek, társadalmi hegyomlások is lehetnek, és lesznek is. De azt mondja, fújhatnak a szelek, jöhet az árvíz, beleütközhetnek abba a házba, de nem romlik meg, nem dől össze. Miért? Mert sziklára épült. Mert aki hallgatta az igét, hallgatta, olvasta, befogadta, az meg is cselekedte. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy a mi életünkben ez valóság legyen, hogy növekedjünk a kegyelemben és Krisztus megismerésében mindvégig. Ő segítsen ehhez hozzá mindannyiunkat. Amen.